Külön szeretettel köszöntünk benneteket. Miért jöttetek? Miért jöttetek?
Izgalmas
a
téma,
igen.
És
azt
mondták, jó
az előadója. Ja. Innen nehéz. Innen nehéz. Ilyen magasra tenni a lécet. Hát akkor imádkozzunk, hogy ez a profécia, ez beteljesedjék. Mennyi édesatyánk. Nagyon nehéz ez a téma, és nagyon-nagyon sötétség, ami ezt a témát övezi, és ami odakint van a világban, ahol lépten nyomon ilyen dolgok mellett megyünk el, és ilyen dolgok vesznek bennünket körül, van, amit észlelünk, valamit nem, és olyan nehéz, egyre nehezebb tisztán látni, és világosan látni, és megkülönböztetni a hamisságot az igazságtól. Úr Jézus Krisztus, de hisszük, hogy ez az alkalom is ezért jöhetett létre te kegyelmedből, mert azt szeretnéd, hogy ilyen emberek legyünk, ilyen felnőtt, a hitben érett emberek, akik különbséget tudnak tenni az igazság és a hamisság között, a között, ami tőled van, és a között, ami az ellenségtől, az ördögtől, a hazugság atyától, az embergyilkostól származik. Úr Jézus, hadd kérünk, hogy adj egy ilyen világos látást ma nekünk. És Urunk, kérünk, hogy te védj és óvj az ördög minden támadásától. Köszönjük, hogy ezt a technikai akadályt is sikerült elhárítani. Urunk, nem tudjuk, mi vár még ma ránk, de tudjuk, hogy te vagy itt velünk, és ez elég garancia arra, hogy amit te akarsz ma, most cselekedni velünk, és ezáltal az alkalom által azt te meg fogod tenni. Úr Jézus, köszönjük, hogy te vagy az erősebb fegyveres, köszönjük, Urunk, hogy te vagy az uraknak ura, királyok királya, és mi neked hódolhatunk, hozzátartozhatunk. Urunk, téged hívunk segítségül, te vezesd a gondolatainkat, te segíts tisztán, vagy tisztábban látni a te lelked által. Amen. Ézsaiás proféta 8. könyvéből szeretnék felolvasni egy néhány igét, egy rövidebb szakaszt így a fejezet végéről, az Ézsaiás 8:19-ből. És legyen ez egy korrajz. Egy korrajz a mai ember, a mai társadalmunknak a hangulatát, a korszellemét fogalmazza meg, és arra gondoltam, hogy legyen ez az indító igéje ennek az alkalomnak, és aztán meglátjuk majd, hogy lesz-e beszélgetés, vagy mennyire sikerül ezt tovább fejteni. Ez a mai alkalom inkább egy ilyen bevezető, egy kontextust felvázoló alkalom lesz, és igazán a mélyére a dolgoknak jövő alkalommal fogunk menni, illetve attól függ, lehet, hogy már most is belekezdünk, meglátjuk, hogy állunk majd idővel. Jó, tehát olvasom akkor az igét, Ézsaiás 8:19-től 19:21. Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendő mondókhoz, akik suttognak és mormolnak, akkor ezt felejétek nekik. Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? A holtakhoz kell fordulni az élő helyett? A törvényre és az intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, vagy ha nélkülöznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét, majd fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. Hát ennek a korrajznak, ennek az igének kellően sötét a hangulata, azt hiszem, és jól tükrözi ezt az egész mai világot, ami körbevesz, amilyen környezetben, amilyen légkörben élünk, Van, aki ezt jobban érzi, van, aki ezt kevésbé érzi jobban. Sokan mondják azt, hogy minden eddiginél nagyobb sötétségben vagyunk, mert ugye az internet, a globalizációnak köszönhetően sokkal koncentráltabb mértékben árad ránk az, ami eddig kicsit nehezebben jutott el ugye az emberekhez, és talán ez okozza azt, hogy fiatalok hihetetlenül gyorsan kiégnek, két végén égetik a gyertyát, és egy hihetetlen nyitottság van a transzcendens felé, a szellemvilág felé, bármilyen filozófia felé, ami egy kicsit is érzelmi haszonnal, bármiféle érzelmi haszonnal, vagy jó érzéssel kecsegtet, és széles a kínálat, és minél jobban átadja magát az ember ezeknek a dolgoknak, annál jobban jellemző lesz rá az, amit itt felolvastam, hogy bolyong, fölfelé néz, földre tekint, csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. Nem tudom, hogy közöttünk is vannak-e ilyenek, bízom benne, hogy azért többnyire, vagy majdnem szinte teljesen keresztények vannak itt, akiknek az életük már Krisztusé, és ha volt is ilyen nyomasztó ború és sötétség az életetekben, akkor ennek már vége. És az olyan, hogyha valaki átadja az életét Krisztusnak, akkor pontosan ettől a sötétségtől szabadul meg egyszer és mindenkorra. És persze az ördög próbálkozik, és a családunkban is volt erre példa, hogy bepróbálkozott, és ugye amióta a cigánymissziót csináljuk, azóta azt mondhatom, hogy még kézzel foghatóbb a sötétség, a gonosz, a sátán jelenléte számomra, de annál nagyobbnak látom és érzem és tapasztaljuk Krisztus hatalmát. Tehát ugye a fény is egy sötétebb környezetben, egy sötétebb égbolton látszik jobban és tündöklőbben, és ez ugyanígy igaz Krisztusra is. Tehát ez egy sötét téma, nem szeretek róla beszélni. Ha most a cigánymisszióban lennék, egészen máshonnan indítanék, egészen máshogy adnám elő ezeket a dolgokat, hogy mondanám el, de mivel itt vagyunk Budapest egyik elit gyülekezetében, és egészen más háttérből jövünk, úgyhogy egy kis, mondjuk így egy gondolattörténeti vagy filozófia történeti bevezetéssel szeretném kezdeni, hogy lássuk meg, értsük meg azt, hogy hogy jutottunk el idáig. Jó, ez a kérdés. Hogy jutottunk el ebbe az állapotba, amit Ézsaiás nagyon jól megfogalmaz, és amiben úgy látszik, már egyszer eljutott Izrael népe. Sokat gondolkoztam, hogy honnan indítsak, honnan lehetne indítani, melyik az a meghatározó pont vagy filozófus, akinek a gondolkodása mindmáig hatással van a mi gondolkodásunkra, világnézetünkre, világszemléletünkre. És arra gondoltam, hogy elég, ha talán Hegelig nyúlunk vissza, egy rendkívül nagy koponya volt ő. Nem tudom, hogy sokan vannak azok, akik értik Hegelt. Egy dolgot emelnék csak ki, én se vagyok sem a filozófiának, sem ennek a mai témának a szakértője. Tehát ne, hogy bárki azt gondolja, hogy azért tartom én, mert én nagyon, nagyon otthon mozgok ebben a témában. Hála Istennek nem, te azt tudom mondani. Hála Istennek nem, de van rengeteg olyan tapasztalat, keserű, szomorú, fájdalmas tapasztalat, frissebb, régebbi, ami talán hitelesebbé teszi azt, hogy én erről a témáról beszélek. Na, de térjünk vissza Hegelhez és a kezdetekhez. Ugye Hegel volt az, aki kitalálta ezt, előjött, előállt ezzel a megoldással, hogy mi vezet a gondolkodás fejlődéséhez. Hogyan juthatunk el egy még magasabb szintű ismeretre vagy fejlettségre, és azt mondta, hogy nem mondhatjuk ki egyik filozófiai irányzatra se, egyik filozófusra sem, vagy gondolkodóra sem, hogy neki van igaza, hogy nála van az abszolút igazság, mert előbb-utóbb jönni fog annak az abszolútnak mondott, vagy hit igazságnak az ellentéte, vagy látszólagos ellentéte, ugye a tézis, antitézis, és arra sem mondhatjuk, hogy ez az abszolút igazság, ami most megcáfolta az eddig abszolútnak itt igazságot, hanem jön majd a szintézis, egy magasabb szinten eljutunk a kettő igazságnak a szintéziséhez, és az lesz a következő ilyen abszolútnak itt igazság egy ideig, és akkor utána azt is megcáfolja valami, stb. Stb. Ja, a lényeg az, hogy hogy így fejlődik a történelem, ő ezt a filozófia fejlődésére, filozófia történet fejlődésére mondta először, elsősorban, tehát a gondolkodás történet fejlődésére, de az a baj, hogy olyan sok embert inspirált ez a tézis, antitézis, szintézis megközelítés, hogy gyakorlatilag természettudományoktól kezdve a társadalomtudományokig minden hová behatoltak ezek a gondok. Az egyetlen és legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban tehát az, hogy minden relatív, nem mondhatjuk semmire azt, hogy van egy abszolút igazság, mert majd úgyis jön a cáfolata, és azért megyek, azért mentem vissza Hegelig, talán érzitek is, mert pontosan egy ilyen világban élünk. Ez továbbra is meghatározó, és Darwin ebből merített, Marx ebből merített, a liberális bibliakritika, amivel tele van még mindig a teológia, és erről a tőről fakadnak. Ezt követte, vagy ebből nőtt ki az úgynevezett egzisztencializmus. Talán Nietzsche az egyik korai képviselője ennek. Ő volt az, aki kimondta végül is ezt, most nem megyek bele a részletekbe, hogy ugye Isten halott. Odáig jutott addigra a filozófiai gondolkodás, hogy az emberi értelemmel, az emberi eszközeinkkel, tapasztalattal nem tudjuk megismerni a transzcendens, nem tudunk oda behatolni, tehát előlünk az el van zárva, mi nem léphetünk kapcsolatba vele, tehát marad ez a világ. És erre Nietzsche azt mondta, hogy jó, akkor legyünk következetesek, ne csak annyit mondjuk, hogy nem tudjuk megismerni, mondjuk ki, hogy Isten halott. Isten halott. És ez mivel jár? Mivel jár, hogyha az ember azt mondja, hogy Isten halott? Ha nincs Isten. Azért ennek nagyon súlyos következményei vannak. Ezt próbálta Nietzsche végigvinni. Ja, akkor nincs végső valóság. Nincs végső viszonyítási alap. Nincs abszolút igazság, nincs viszonyítási alapja az erkölcsnek, ilyen végső, mindenki számára érvényes viszonyítási alapja az erkölcsnek. Vagyis, ja, nincs értelem, nincs igazság, nincs erkölcsi alap, tehát teljes nihilizmus, radikális és következetes és teljes nihilizmus, tehát akkor tényleg éj is e szerint. Próbálj meg valaki e szerint élni. Na most ez az, ami azt mondta Nietzsche, hogy ez csak az übermensnek fog sikerülni, vagyis annak az embernek, aki a teljes reménytelenség, teljes kilátástanság, teljes céltalanság ellenére is tud bátran élni és meghatározni a saját maga számára, hogy mi az élet értelme, mi az igazság. Jó? Ez lesz az übermensch, ezek lesznek az erős emberek, a bátrak, a határozottak, ezekből kevés van, mondta Nietzsche. És a gyengék azok, akik még továbbra is Istentől akarják várni, egy rajtuk kívül, vagy ezen a világon kívül álló valami transzcendens lénytől az életük értelmét, a végső valóságot, az igazságot, stb. És ugye ez volt végül is a lényeg, hogy az a lényeg, hogy dönts, hogy valami mellett határozz el magadat, alkosd meg a te saját valóságodat, és tarts ki benne, és vállalj felelősséget minden döntésedért. És vannak ennek a nihilizmusnak, vagy ennek az egzisztencializmusnak olyan követői is, akik egyenesen azt mondták, hogy tehát tök mindegy, hogy te egy idős nénit átsegítesz az úton, vagy kirabolsz, az a lényeg, hogy meggyőződésből tedd. Meggyőződésből tedd, és aki ezt bátran teszi, és meggyőződésből teszi, az az igazi ember. Ővé a jövő. Ővé lesz a hatalom. És aztán ez messzire vezetett. Jó, tehát tényleg nagyon röviden ennyi. És akkor jött a nagy kiábrándulás. Ugye a modern ember, ez a modern utáni kor, így a ezredforduló környéke, mármint a 19. század. Ugye a modern ember azt vallotta, hogy a tudomány, technológiai fejlődés által egy magasabb fejlettségi szintre juthatunk el, és egy jobb világot, szebb világot hozhatunk létre Istentől függetlenül. Ja, és akkor ehhez jött az Übermensch, aki bátor és Istentől függetlenül is tud nagy dolgokat alkotni, és bátor lépéseket tenni. És akkor mintegy szerintem Isten válasza volt erre az első és második világháború, mintegy így azt mondta, igen, ennyire hiszel az Übermenschben, ennyire hiszel a tudomány és technika fejlődésében, ennyire hiszel önmagadban, te modern ember. Jó, itt van, megmutatom, akkor megengedem, hogy meglásd és megérez a saját bőrödön keresztül, hogy hova vezet az, hogyha te Istentől függetlenül a technika, az ész, a tudomány talaján állva próbálsz valami nagyot alkotni és szebbé tenni ezt a világot. Egymást fogjátok legyilkolni. Egymást fogjátok legyilkolni. Az Übermensch Isten nélkül az ő nagy hatalmát és erejét azt arra fogja használni, hogy a gyengéket kipusztítsa és elpusztítsa. Úgyhogy jött ez a kiábrándulás, és noha azt tapasztalom, hogy tehát noha ez megtörtént, mégis azt látom, hogy ez a modern ember hitvallása, ez az egzisztencialista gondolkodás, ez továbbra is meghatározó maradt. Tehát az ember nem Istenhez fordult oda, hanem valaki így mondta, hogy jött a mosolygó nihilizmus kora. És a posztmodern, ez a posztmodern kor, hogy ugyan nincs értelme az életnek, nincs abszolút igazság, nincs egy egyetemes kapaszkodó, amiben minden ember kapaszkodhatna, és ami viszonyítási alapul szolgálhatna az ő életére, de mégis éljünk egy derűs életet. Élj úgy, mintha ez lenne. Próbálj értelmet találni, ugye? Az egzisztencializmushoz megyünk vissza újra, mert az folytatódik tovább. És az emberek döntsék el mindenki magának, hogy mi lesz az ő igazsága, az ő világszemlélete. Egy-két példa. Ugye Nietzsche megmondta, hogy Isten helyett egy belülről emésztő szkepticizmus várható. Tehát mindent meg fog kérdőjelezni az ember. És ez belülről fogja emészteni őt. Ugye, mert senki nem tud, ha őszinték vagyunk, senki nem tud úgy élni ebben a világban, hogy ne tudná, hogy van az életemnek értelme, az életemnek van egy célja, és van valami biztos ebben a világban, amihez én viszonyíthatom a dolgokat. És mégis egyre többen veszik át ezt az egzisztencialista megközelítést. Ugye az Isten halott, a tekintély halott, nincsen számunkra tekintély, az ember, mai élő ember számára nincs tekintély. Ugye nekem nem mondja meg senki most csak egy-két példát, hogy hogyan éljek, mit csináljak, ne szóljon bele senki az életembe, ha én együtt akarok élni a barátnőmmel, ki merészeli azt állítani, hogy ez bűn? Ugye, netán a házasság előtti szex, ugye, fel vannak háborodva keresztények is, ha netán valaki ezt megmeri jegyezni. Hogy ez nem biztos, hogy egészen jól van. És meg vagyunk bántódva, meg vagyunk sértődve, és ugye ott van bennünk ez a Nietzsche-i gondolkodásmód, hogy senki sem korlátozhatja az én személyes szabadságomat, nem korlátozhat a döntéseimben, ha én úgy akarok élni, ahogy én azt jónak látom. És az a baj, hogy keresztény körökbe is beszivárgott ez a szemléletmód. Ugye, nem ítélhetek el egy homoszexuálist az ő életvitele miatt, mert ő ezt tartja helyesnek. Ez az ő igazsága. Ez az ő igazsága. A Svédországban állítólag már ott tartanak, hogy nincs is olyan, hogy apuka meg anyuka, hanem egyes szülő, kettes szülő. Ugye, vagy a gyerek majd eldönti a nemét. Hogy ki vagy te, hogy bekorlátozod a gyerekedet. Majd ő, az ő maga szabadságával, majd eldönti, hadd kezdjen teljesen újat, tiszta lappal indul, vannak semleges öltözők, ugye már. Aztán nagyon fontos még ennek a, nagyon fontos jellemzője még ennek a mi korunknak, hogy eltűnt a metanarratíva. Eltűnt az a mindent átfogó nagy történet, amihez a mi történetünk kapcsolódik. Ugye eddig ez az volt, hogy Isten megteremtette ezt a világot, nagyon szép volt minden, a bűneset következője minden tönkrement, de elküldte az ő fiát, hogy helyreállítsa azt, amit az ember és a sátán tönkretett, és le fogja győzni az ellenség, stb. És valahogy bekapcsolódtunk mi is ebbe a történetbe. És azt mondja a posztori, hogy nincs már egy ilyen nagy metanarratív, egy ilyen mindent eldöntő, mindent meghatározó történet, amihez mindenki kapcsolódhatna. Mindenkinek megvan a saját kis története. Mindenkinek megvan a saját kis sztoria. Az ELTE irodalom szakára járt egy barátom, és azt mondta, hogy nála, ez évekkel ezelőtt volt, évekkel ezelőtt mondta, gondolom, hogy továbbra se lett jobb a helyzet. Ugye náluk az számított jó házi feladatnak, vagy egy jó irodalmi elemzésnek, műelemzésnek, ha nem arról írt, hogy mi volt a szerző eredeti szándéka, hogy mit akart mondani, hanem arról, hogy neki mit mondott ez a dolog. És minél kreatívabban adta vissza azt, hogy szerinte miről szólt ez az egész dolog, független attól, hogy mi volt a szerző szándéka, annál jobb jegyet kapott rá. És figyeljük meg, hogy a Biblia olvasásunkban is ugyanez a szemléletmód kezd beszüremkedni a köreinkbe, hogy már nem érdekel az, hogy mi volt annak az igének, vagy ige szakasznak az objektív üzenet, hogy ezt Isten miért írta le, és kik voltak az eredeti címzetek. Mi mindjárt arra ugrunk rá, hogy nekem mit üzen ez most. Yeah. És kihagyunk egy nagyon fontos látszemet, és észre se veszük, hogy mi is bekapcsolódtunk ebbe a posztmodern gondolkodásmódba, gyakorlatilag ami nem más, mint az, hogy nem csak Isten halott, hanem a szerző halott. A szerző is halott. Aztán, hogy dönti el egy posztmodern ember azt, hogy mi az, ami, hogy mi az igazság? Mi alapján? Ha nincs Isten, ha nincs egy abszolút viszonyítási mérce, akkor mi válik viszonyítási mércévé? Ma mit mondanak az emberek? Miért csinálnak bizonyos dolgokat? Miért követnek bizonyos dolgokat?
Mert az nekik jó.
Mert az nekik jó. Így van. Yeah. Valamiféle érzelmi hasznot hoz nekik. Jól érzem magamat tőle. Nekem bejön. Működik. Működik. Ma ez a minden felülíró alapelv. Hiába próbálod elmagyarázni neki, hogy de itt meg ott kilóg a lóláb egyszerűség. De értsd meg, hogy működik. Ugye a homeopátia tipikus példája erre. Hát hogy lehet, hogy egy olyan miniatűr méretű anyag, abból az anyagból, amiből a betegség is van, az majd ki fogja egyenlíteni ezt az egyenlőtlenséget, az majd meggyógyítja a betegséget. Tehát egyszerűen nonsense az egész, és mégis emberek azt mondják, nem érdekel az egész egy hülyeség, de működik, és ilyen a mai ember, és ez az, amitől mindannyiunknak óvakodnunk kell. Aztán a másik nagyon lényeges dolog a posztmodern ember számára, hogy autentikus legyen az, amit csinálsz. Legyen autentikus, legyél őszinte. Legyél őszinte. Mindegy, ugye visszakanyarod az egzisztencializmus, mindegy, hogy te egy botrányhős vagy, vagy valami nemes dologgal vívod ki az emberek elismerését, és azzal leszel híres, az lényeg, hogy legyél őszinte és autentikus. Emlékszem, volt, nem tudom, hogy most is van-e még a Műszaki Egyetem, ez a Schönherz kupa. Vannak itt műszakisok? Volt műszakisok?
Van.
Van még? Eredetileg az úgy indult, hogy nagyon kreatív dolgokat kellett tudni csinálni. Tehát tényleg kellett hozzá gondolkodni és előállni valami nagyon szellemes ötlettel, és akkor ezt díjazták. És egy idő után megjelent a Rücsök kupa, nem tudom, hogy valaki hallott-e róla, ez volt az én antihősök kupája, tehát a legbotrányosabb dologgal. Tehát ha nem megy a Schönherz kupával valami nagyon szellemes dologgal, hogy kivívd a népszerűséget, az első helyet, akkor csinálj valami nagyon botrányosat, és azért ugyanúgy megjutalmazunk. És ez jól tükrözi a mai korszellemet. Nincsenek hősök, sztárok vannak, celebek, ja, és az emberek mennek és követik őket, mert autentikusak, mert őszinték, mert beleadnak apait, anyait. És ez az a kontextus, ez az a big picture, ez a nagy kép, amit látnunk kell ahhoz, hogy megértsük és el tudjuk helyezni azt a témát, amiről ez az alkalom és a következő szól. Ugyanis ez biztosította, ez a posztmodern kor, ez a posztmodern gondolkodás, ez az abszolút relativizmus, ha lehet így mondani, vagy nevezem így is, hogy tolerantizmus, ugye, hogy mindent tolerálunk, lehet neked is igazságod, nekem is egy igazságom, hihetsz bármiben, csak ne ítéld meg az én igazságomat. Ugye, nekem ez működik, jó? Te ne próbáld levezetni nekem, hogy ez miért nem oké. Nekem működik, jó? Hagyjuk békén egymást, és szeressük egymást. És ez oda vezetett, hogy ja igen, ez a kép, ez jó. Yeah. Mi alapján mondja valaki teljes bizonyossága, hogy nincs abszolút? Yeah. Honnan tudja, honnan szedi ezt az abszolút igazságot, hogy nincs abszolút? Ő is hisz az abszolútba? Hát igen, mert abszolút nélkül nem lehet, abszolút nélkül nem lehet élni. Na, a lényeg az, hogy ez a fajta gondolkodásmód biztosított egy táptalajt, egy megfelelő kontextust az úgynevezett New Age, ezoterikus, okkult irányzatok felé, és ez juttatott minket oda, ahol vagyunk. Ebbe a démonilag fertőzött, különböző transzcendens, idegen lelkek befolyása alá kerülő társadalomhoz. Szerző azt írja, hogy elhagytuk a halak korszakát, ugye ez volt a kereszténység, és az ezredfordulón a vízöntő korszakába léptünk, ezt példázták a HER, a hippi mozgalmak, meg ez hasonlók, a keleti vallások beáramlása. Ezek asztrológiai elnevezések, írja ez a szerző, amelyeket a tavaszpont elmozdulásából vezetnek le. Tavaszpont az állatövben az a pont, ahol a nap március 21-én áll. Ez a pont a földtengely forgása következtében 2140 év alatt egy csillagképpel tovább tolódik. Ez ilyen asztrológiai dolog. És ugye a lényeg ez, hogy beléptünk, ez szerint a felosztás szerint, vagy tagolás szerint a vízöntő korszakába, és ezzel aztán jött minden. Jött minden. Tehát ezt a New Age-et, ezt nem is nagyon lehet letapogatni, mert ebbe minden benne van. Tehát minden, ami csak az embernek eszébe jutott, ami volt keleti filozófiáktól kezdve, hogy látjátok, ugye, a régi gnoszticizmus is újraélet, főleg a szabadkőművességben, vagy a teozófiában, antropozófiában, asztrológiában, és most a legújabb, ez a kvantum misztika, nem tudom, hallott már valaki erről? Nem, most már a Wikipédián is van ennek egy külön oldala. Mondjuk a Wikipédián aztán már mindent összeírnak, valaki elfüttyenti magát, akkor megjelenik róla egy oldal. De azt mondom, ez ha lehet arról beszélni, hogy mi lesz a következő szint, mi az a következő dimenzió, vagy a gondolkodás fejlődésnek a következő állomása, a mostani New Age-es korhoz képest, akkor ez a kvantum misztika lesz, ami nem más, mint a kvantum fizika és a transzcendens jelenségek, megtapasztalásoknak egyfajta ötvözése. Ötvözése. És van ismerősöm, aki egyre mélyebben megy bele ebbe az irányzatba. Majd talán a végén beszélünk erről is. Érdemes képben lenni, tehát egy picit ismerni a kvantum fizikát, és tisztában lenni ezzel, hogy jön egy ilyen rész. Ugye a Higgs bozon, nem tudom, hallott-e valaki róla, ugye ez az isteni részecske, az is egy kicsit ezt a vonalat erősíti meg. Szívesen beszélnék erről, de muszáj tovább mennünk. Majd ha lesznek kérdések, akkor még belemeltünk így egy kicsit a részletekbe, és ugye jött a spiritizmus, babona, okkultizmus, humanista pszichológia, az evolúció is része ennek a fajta gondolkodásnak. Ugye minden, ami Isten nélkül elképzelhető, mármint a Biblia Istene nélkül. A halak korszakában, írja ez a szerző, az ember Istenben bízott. A most induló vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, mivel lényének eddig nem is sejtett erőit fedezi fel és meríti ki. Ez tulajdonképpen ugye az, mint az Übermensch, ugye, hogy az ember feletti ember, és érdekes jönnek ezek a szuperhős filmek, ugye kezdenek újraéledni ezek a szuperhős filmek, Hulk, Pókember, Szuperember, Batman, stb. Ezek is mind-mind valahol az embernek ezt a titkos vágyát, hogy valami több van bennem, mint amit én tapasztalok, érzékelek, vagy hiszek, ezt erősítik, és készítik föl az embert erre a tovább lépésre, hogy igen, vannak benned rejtett erők, az isteni szikra. Ugye, tulajdonképpen te Isten vagy, te egy isteni vagy, és ezt föl kell tudnod ébreszteni magadban, reiki, jóga, meditáció, tai chi, qigong, stb. Ugye, és akkor különböző magasabb szintekre juthatsz el. Van egy barátom, aki qigongozik, és mondtam neki, hogy figyelj, és honnan csodából tudod, hogy mégis hol tartasz, milyen szinten? Azt mondja, hogy van egy vizsgáztatás, tehát meditálnak, van egy ilyen szeánsz, és akkor amikor lezajlik egy ilyen kurzus, egy ilyen meditációs szekció, akkor behívja a guru, vagy a tanítómester így egyenként ezeket a tanítványokat, és föltesz neki kérdéseket. Például kóborkutya étke. És akkor ugye most mindenki néz, és erre egy helyes válasz van. És onnan tudod, hogy eljutottál a következő szintre, a megvilágosodáshoz már közelebb jutottál, hogy tudod azt az egy választ. Ugye, tehát valami kijelenti neked. Ugye, és akkor így haladnak szintről szintre. Tehát ugye működik, tehát megint arról van szó, hogy működik, valahonnan az, megtudják ezt a választ, valahogy tényleg valamit felfedeznek magukba. A vízöntő korszakában élik át a közvetlen kapcsolatot az én és a világegyetem vagy kozmikus energia között. Mi ez az úgynevezett kozmikus energia? Hát ez, azt írja ez a szerző, ez az elképzelés a hindu Brahman Atman spekulációból származik, tehát a hindu világszemléletből, amely azt állítja, hogy a személyes én, az Atman egybeolvad a világ lélekkel, azaz a Brahmannal. Az egyes ember nem is sejtett erőket fejleszt ki, miközben egyé válik a Brahmannal, azaz ezzel a világ lélekkel, az istenséggel, a mindenséggel, az univerzummal, tehát belemerül misztikus módon a mindenségbe, és mintegy megcsapolja ezt az egyetemes kozmikus erőt. Fontos azt is látni, hogy ennek a New Age-nek nincs egy egységes világszemlélete, vagy egy egységes eszmei tartalma, hanem tényleg innen-onnan szedi össze ezt az egészet. Na, honnan is ered ez a New Age? A 19. század vége felé indult ez az irányzat, ez a bizonyos Helena Blavatsky indította el, és később Alice N. Bailey adott ennek egy komolyabb löketet, amikor megalakította ezt a Lucifer Publishing Company-t. Ez volt a Teozófiai Társaságnak is tulajdonképpen az egyik kiadója. És nem kisebb cél tűztek ki maguk elé, mint az, hogy egy egységes világvallást kell létrehozni, és ennek köszönhetően a világbéke is el fog jönni, egy egységes társadalmi, politikai, gazdasági világrendet. Ez a New Age-nek az egyik fő célja volt. Látjátok, és többfelé látjuk talán ma is a szivárványt, ez volt az egyik fő szimbólumuk, fő jelképük. A jobb oldalon látható szimbólum, ez a Helena Blavatsky-nak a pecsétje volt. Ez egy a saját farkába harapó kígyó, és különböző egyéb szimbólumok, ősi vallási szimbólumok is megtaláltok ebbe. Magyarán, ugye, peace, világbéke, jöjjön el a világbéke. Az összes világvallásnak ki kell békülnie, ez lesz a motorja az egységes nagy világrendnek, világkormánynak, és eljön majd a világbéke és boldogság. Ennek egy másik motorja ezeknek az egységesítő törekvéseknek, ugye a Vatikán, vagy mondhatnánk úgy is az ökumenikus mozgalom, próbáltunk több olyan képet is összeválogatni itt, amiből világosan látszik az, hogy bizony a katolikus egyház nyitott az egyéb felekezetek felé. Ugye a misszió helyett a vallásközi dialógus vette át a szerepet, Itt egy, épp egy amerikai benszülött indián áldja meg, vagy hinti meg, nem is tudom pontosan mit csinál a pápával. Aztán itt, bár itt megoszlanak a vélemények, állítólag egy, az egyik hindú vallásnak a képviselőjeken tesz valami jelet a pápa homlokára, állítólag Shiva Isten jelét. A lényeg az, hogy kavarjuk össze jól ezeket a vallásokat, és lesz belőle egy valami szuper dolog. Ugye a pápa megcsókolja a Koránt, ez itt a híres hírhet, valaki megismeri? Ki jön, nem? Rick Warren. Rick Warren, ő az egyik motorja, legalábbis azt annak kiáltják, és több kompromitáló felvétel is van, ennek az új mozgalomnak, ami a Krislám. Krislám, és ugye, ez is része. Lássuk azt, hogy része ennek a nagy összeesküvésnek, vagy tervnek, aminek a részletei egyre nyilvánvalóbban kezdenek kibontakozni. És fontos, hogy ezt lássuk, fontos, hogy ez a keret. Tehát az okkultizmus, a New Age, ez a démoni hatás, démoni befolyásoltság, ezotéria, a transzcendenssel való kapcsolat felvétel különböző formái, ez csak egy picike részei a nagy puzzle-nak, nagy gépezetnek, vagy mondhatnánk ez a motorja, ez az egyik legfőbb irányzat, amin keresztül ez a világegységesítés valahogy majd meg fog valósulni, ha Jézus Krisztus vissza nem jön. Na, nem tudom, látta-e valaki a 2012-es olimpiai játékok megnyitóját és záró ceremóniáját? Látta valaki? Látta? Végig tudtátok nézni? Félelmetes volt. Félelmetes volt. Épp a feleségem szüleinél voltunk, segítettem ott éppen valamit az apósomnak, és akkor bele-bele nézegettem, és egy idő után egy teljesen lebilincselődtem, és oda ragadtam a képernyőre, mert lélegzetelállító volt az, amit láttam. Tehát egy ördögi spiritista nagy szeansznak tűnt az egész. És éreztem, hogy valami gáz van, valami nem stimmel, és elkezdtem utána nézni, hogy mi is volt ez, mi történt ott, mi csináltak ezek, mit akartak lenyomni a torkunkon. Ha belegondoltok, melyik más lehetne az az esemény, amit tévé, rádió, internet, bármi közvetít, és amit a legtöbben néznek a világon, hanem az olimpia megnyitója, vagy maga az olimpiai játékok. És úgy gondolom, hogy valami nagyon fontosat szerettek volna keresztül nyomni, és közölni velünk, az egész világgal, a nézőközönséggel, aminek egy-két részletét be fogom most mutatni. Persze számos olyan dolog van, ami rengeteg spekulációra adhat okot, tehát mindenképpen óvatosnak kell lennünk, de ugyanakkor Isten azt mondja, hogy józanok legyetek, és vizsgáljátok meg, nézzétek meg, ne egyetek meg mindent. Figyeljétek meg, és ismerjétek fel azokat a dolgokat, amiket fel kell ismernetek. Na, tehát ahogy mondtam, az egészet ugye egy ilyen sötét, démoni, ördögi szellemiség hatotta át. Megjelent ugye megint ez a szivárvány, ezek az úgynevezett maszkot figurák, ugye ők voltak a szimbólumai, az ikonjai ennek a 2012-es olimpiának, és nem tudom, hogy feltűnt-e valakinek, aki nézte, mi a furcsa ezen a képen. Itt jönnek be az olimpikonok, kezükben zászlókkal, gondolom a saját zászlójukkal. Mi a furcsa az előző olimpiákhoz képest, amikor szintén volt egy bevonulása az olimpikonoknak, vagy a versenyzőknek, részvevőknek, tessék? Valakinek feltűnik? Aha. Össze vannak keverve. Igaz? Tehát nem, eddig úgy vonultak fel az emberek, vagy a versenyzők, hogy nemzetenként. És akkor az első vitte a zászlót. Ez az első olimpia, ahol már keverten, összevegyítve, tehát mint egy szinte a különbségeket is ugye, el törölve vagy marginalizálva vonulnak be ezek a versenyzők. Ez is egy üzenet értékű. Na hát aztán itt ugye jönnek a különböző spekulációk, ezt csak bedobom, mindenki gondoljon, amit akar. Ugye valakit rejtélyes egyezés lát a különböző világító testek és az amerikai $1-oson szereplő, az amerikai Egyesült Államok nagy pecsétjének az egyik oldala között. Ugye érdekes, 1935-ben került föl ez a befejezetlen piramis az $1-osra. De azt olvassuk rajta, hogy bejelentjük a születését, valami ilyesmit jelent, az új világrendnek, vagy a világ új rendjének. Ugye, miért került 1935-ben? Mi történt 1935-ben, amikor valaki úgy döntött, hogy rákerül az $1-osra ez? De egy elgondolkodtató dolog, hogy mi az üzenet, azt nem tudom, de ez a szimbólum, ez nagyon sok felé előjön, nem csak most nem feltétlenül, és nem elsősorban az olimpiai játékokra gondolok, hanem majd meglátjátok más helyeken is. Na, előjön újra a piramis, érdekes talán annyit még elmondani, ugye, hogy 1776 állít, mi volt 1776-ban? Igen, és ugye akik nagyon benne vannak ezekben az összeesküvés elméletekben, és ezzel tényleg vigyázni kell, ugye azok felhívják a figyelmet, hogy ekkor alakult meg az Illuminátus szervezet, árnyék szervezet, titkos szervezet, és nem is akarok ebbe belemenni, tehát ugye, az ilyen titkos szervezeteknek az egyik fő ismérve, hogy az igazságot úgy mutatják be, hogy illetve két féle igazságot hirdetnek. Tehát egy szimbólum kétféle dolgot is jelenthet. Tehát például itt azt mondják, hogy ha valaki megvádolja őket, hogy figyelj, ott van a piramisotok az $1-oson, 1776, akkor alakultatok, hogy azt mondják, nem, 1776, ez a függetlenségi nyilatkozatével, ugye? És arról beszél, hogy bejelentjük egy új világrend megalakulását, a 13 állam kivívta a függetlenségét, megalakult egy új világ, ugye? Vagy egy új rend, egy új társadalom. Ugye? És ennyivel lesöprik ezt a dolgot. De azt mondom, hogy igen, oda kell figyelnünk, észnél kell lennünk, néha gyanúsan sok az egyezés, de hogy most értetek, most illuminátusok, vagy szabadkőművesek, vagy mit tudom, mik vannak még, Bilderberg, vagy nem tudom, mik vannak, milyen csoportok, nem tudom, mert kicsi vagyok, kevés vagyok ehhez. De amit kell, hogy lássatok, és amit egyszerűen nem söpörhetünk le a színről, az, hogy igen komoly egységesítési törekvések vannak. És ebben a kontextusban van értelme ennek a mai alkalomnak is. Ja, nyissuk ki az autót, jó. Igen, annyit akartam mondani, bocsánat, itt az előzőnél, ugye, hogy 13 szintje van ennek a piramisnak, befejezetlen piramisnak, és mondják, hogy 13, az illuminátusok 13 felső szintjét, vagy 13 szintjét nek felel meg. Ugye, valaki azt mondja, hogy a 13 államnak, kezdeti államnak, az Egyesült Államok 13 első telepének. Yeah, a kérdés az, hogy de akkor miért piramis formájában ábrázolják azt a 13 államot? Tehát valamelyik mégiscsak egy magasabb rendű. Akkor itt is egy piramis építésről volt szó, nagyon kifejező megint, ugye itt az olimpiai játékok megnyitójá, hogy ott állnak a sportolók, egymással teljesen összekeveredve, összevegyülve, és közben épül ez a piramis, amit szintén, ha megszámoljátok, 13 fogból áll, vagy szintből áll. És akkor itt van az USA egyik szervezetének az emblémája, a logója, ugye az Information Awareness Office, nem is tudom, hogy lehet ezt jól lefordítani, információ tudatosság hivatala. Ugye itt is a nagy testvér figyel, valahogy itt ide is oda került ez a mindent látó szem és a befejezetlen piramis. Ez az, amit Edward Snowden leleplezett, ennek az ügyködéseit, ennek a hivatalnak az ügyködéseit. Ezt valamikor be is zárták, de egy más néven fut tovább ugyanez, ez a mindenkit megfigyelő, ugye ezek a megfigyelési botrányok 2013-ban robbantak ki. Úgyhogy elgondolkodtató. Na ez is érdekes, egy érdekes felvétel, ugye mindenki azt mond, amit akar. Kicsit gyanús ez a, egyébként a Temzét ábrázolja, hogy hivatott ábrázolni, de egy kicsit másra is emlékeztethet, de ez megint az a kategória, hogy gondolj, amit akarsz, te azt látod benne, te egy kígyót látsz, én csak a Temzét látom benne. Ugye, nincs semmi. És nagyon látványos volt ez az egész dolog, és állítólag ez egy valami napkorong. Ennek a közepén volt egyébként ez a piramis, csak ezt aztán itt elsüllyesztették, és lett belőle egy ilyen, azt mondják, ez egy napkorong, és ott van egy szabadság. Vajon mitől? Vagy mire?
Ez a pricsász.
Tessék?
Ez a pricsász.
Lehet, látod? Te ezt látod benne. Azért kell óvatosnak lenni, mitől szabadság? Mitől való szabadságot hirdetnek? Ugye George Michael elénekelte a Freedom számát, és egy hatalmas nagy halálfej volt az övén, az öv csatja helyett. Az volt az öv csatja. Feketébe volt, talpig feketébe, és elénekelte a Freedomot. Találtam egy képet, ami valószínűleg egy korábbi, ugye ezeknek a double deckereknek az oldalán volt egy időben ilyen felirat, ami azt mondta, hogy valószínűleg nincs Isten, úgyhogy hagyd abba az aggodalmaskodást, és élvezd az életedet. Yeah. Mitől való szabadság? Mitől való szabadság? Ilyen a transzcendens, az Istentől, az abszolúttól. Nincs fölöttünk levő hatalom. Nem. Eddig az Isten volt az, aki meggátolt benneket. Nietzsének a gondolatai ezek. Isten vette el a szabadságotokat, az Istenbe vetett hit meggátolt benneteket abba, hogy szabadon élhessetek. És most eljött a szabadság, igen?
Nem szabadtam még erről, de eredetileg csak annyi volt, hogy no God, csak mivel reklámozni akarták, csak olyat lehet elvileg reklámozni, ami úgymond igaz.
Aha.
Bizonyítható, igen. Tehát, hogy nincs Isten, azt nem tudják bizonyítani, aha, de azt mondja, hogy
valószínűleg nincs Isten,
akkor az már elfogadható, mert
viszont jelen igazából.
Igen.
Igen.
Mi a
veszélyesége? Igen.
Hány százalék?
Na, de ez belekapcsolódik ebbe a kvantum miszticizmusba, mert ugye a kvantum fizika területén dolgozunk valószínűségekkel. Tehát ott is egy elektronnak a helye az csak bizonyos valószínűséggel határozható meg, és sokan, ugye pont ez a lényeg, hogy te nem, mivel ez a szubatomi szinten igaz, hogy ott csak valószínűségekkel dolgozhatunk, nem lehet olyan exakt módon leírni dolgokat, ez igaz lesz a mi makrofizikai dimenziónkra is. Tehát az, hogy te létezel, annak csak nagy a valószínűsége. Vagy az, hogy ha kiugrasz a 10. emeletről, nagy valószínűséggel hatni fog rád a gravitáció, és nagy valószínűséggel lezuhansz, de nem mondhatod, hogy biztosan. Ugye, tehát ez, amit tehát egy kvantumfizikai dimenzióban ismert törvényszerűséget elkezdenek az emberek a saját makrofizikai dimenzióra alkalmazni, és ebből is ez tükröződik egyébként. Igen, valószínűleg nincs Isten, úgyhogy ne aggódj, élvezd az életet. Na, aztán megjelent, nem feltétlenül sorrendben mutatom ezeket a képeket, megjelent egy óriási fa. Ugye. Óriási fa, szerpentin vezet föl ehhez a fához, és emberek jöttek le a fától, vagy mentek fel a fához, és fölmerül a kérdés, mit akart ez a fa ábrázolni. Ja, az olimpiai ceremónia, a megnyitó rituálé, az tulajdonképpen az emberiség történelmét akarta bemutatni egy kicsit más olvasatból. És valószínűleg valóvá kezdetek kezdetéhez akartak vissza, most az életfája, jó és gonosz tudásának fája, vagy van egy valami germán ősi vallás szerint ez a Yggdrasil, örökzöld világfa, ami fenntartja ezt a világot. Ugye, ki mit akar benne látni? Ezt tipikus ez, ez nagyon jó beleillik a New Age-nek a gondolkodásra. Figyelj, lásd meg benne a te igazságodat. Mi ugyanarról beszélünk. Yeah. Nem mondhatod, hogy te külön vagy nálunk, hogy a te vallásod külön nálunk. Mi ezek? Ugyanazok a szimbólumok ott vannak. Yeah. Végig ugyanarról szólt a történet. És az ember már kezdi elhinni, hogy tényleg, ha nem figyel. Aztán megjelent, ez már a záró ceremóniában volt, megjelenik ez a főnix madár, ugye, ebből az égő gömbből emelkedik ki, ugye, tehát valami ott leég, elég, és utána kiemelkedik egy főnix madár. Ennek is valamiféle üzenete volt, hogy a főnix madár miért került ide, azt nem tudom, de ugye a főnix madár volt, ugye a főnix madár egyik ismertető jele az, hogy újra és újra megsemmisíti magát a lángokba, és aztán föltámad, újra éled a lángokból. Lángokból, hogy ez most mit akart pontosan közvetíteni, milyen üzenetet, valószínűleg a beavatottabbak jobban tudják. Na de ami viszont egyértelműbb és nyilvánvalóbb, ez az a következő jelenet, ugye megjelent, rengeteg kórházi ágyat láttunk. Olyan, mintha egy nagy kórteremmé alakult volna át a színpad. Rengeteg kórházi ágy, és rajta gyerekek feküdtek. És akkor jött ez a nagy varázsló, lehet, hogy Voldemort a Harry Potterből, talán ráhasonlít leginkább, és elkezdte elvarázsolni ezeket a gyerekeket. És utána elaltatta, és ment az altatás. És utána megjelentek, leereszkedtek ilyen sötét ördögi lények, és ezek kezdték el rémizgetni ezeket a gyerekeket. Ezeket a szedált, tudom, milyen hatás alatt lévő gyerekeket. És a végén az egész abba csúcsosodott ki, hogy megjelent egy hatalmas bébi. Egy hatalmas gyerek, és mindenki ezt a gyereket, mindenki erre a gyerekre összpontosította a figyelmét. Ja, mit akartak ezzel üzenni? Mi lehetett ennek az üzenete? Ja, hogy folyik az altatás, hogy már egészen gyerekkortól kezdve elfertőzik a gyerekeknek a tudatát, a lelkét, vagy valami az egészségügyel kapcsolatos, nem tudom. Nem tudom, mi lehetett, de valami mégis átsüt belőle, ugye valami üzenetet el akartak ültetni a nézők fejében. Ugye, és egyszer csak értelmet nyer. Tehát ez is ennek az új világrendnek, vagy ennek a filozófiának, ennek az új világrendnek a filozófiájának az egyik fő módszere, hogy szimbólumokat, jelképeket ültetnek el a gondolatodba, a tudatodba, amiket lehet, hogy nem értesz, de az életed részévé válnak. És egyszer lehet, hogy összeáll a kép. Lehet, hogy összeáll a kép. Aztán jött egy másik megdöbbentő jelenet, egy újabb, szinte egy ilyen kultikus rituálé, extatikus táncba kezdtek. Mire hasonlít ez a dolog? Mit akartak ezzel ábrázolni. Ez a nap. A napkultusz, a napistenség, ez is sokszor előjön. És aztán folyamatosan emelkedett ez a nap, és egyre extatikusabb, tehát minél magasabbra került a nap, ez a korong, annál extatikusabbá vált ez a tánc. Döbbenetes. Tehát mi hülyének néznek bennünket, vagy tényleg ennyire nyílt kártyákkal játszanak már, hogy itt az ősi egyiptomi kultuszoktól kezdve a démoni erők segítségű hívását, varázslás, babona, ja, hogy ezeket nyeljük le, és ha valakinek gyereke nézte ezt, elrángattam volna a gyerekemet a tévéképernyő elől, mert félelmetes volt az egésznek a kisugárzása. És aztán jött egy pont, amikor átterelődött a figyelem a popkultúrára, a szórakoztatóiparra, és érdekes módon egy nagy polippal próbálták kiábrázolni, érzékeltetni azt, hogy működik, hogy hat a szórakoztatóipar. Itt egy DJ ott keveri a zenét, és itt különböző rockstárok, ilyen rajongók gyűlnek oda és néznek a polip felé. Yeah, ennek a polipnak a karjai bizony messzire elérnek. És aztán megjelentek ezek a táncosok. Most abban nem is megyek bele, hogy ez a fekete-fehér szimbólum, ez bizonyos okkult szeánszokon, okkult dolgokban milyen fontos szerepet kap, vagy mi az üzenete. Valószínűleg semmi sem véletlen. Szóval ugye ezek a szörnyűséges alakok, ilyen, majdnem mintha ilyen zombik lennének, vagy halott múltbeli rockstárok, nem tudom, ezek is megjelennek, és az egész kicsúcsosodik Annie Lennoxnak egy számában, egy hatalmas bemutatójában, ugye, ahol egy ilyen ördögi módon beöltözött, vörös-feketébe öltözve állott egy hajón, egy bárkán, ugye, lehet, ami éppen a halál folyóján, ugye a mondabeli Styx folyón megy át talán éppen, és körbevéve ilyen ördögi, démoni, kifestett alakokkal. Tehát valahogy ez a halálnak, a halállal való megbarátkoztatás, a halál kultusz, a halál elfogadása, a halál a te barátod, ez több mindenből átjön, nem csak innen egyébként, de ez is része. Hát aztán ugye ismeritek ezt a botrányos klippet, állítólag Kesha azt mondta, hogy ő nem akarta ezt megcsinálni, mégiscsak megcsinálta. Ez sokat nem ment a helyzetén. Ugye, halj meg fiatalon. Halál ez egy jó dolog. Nem tudom, hogy valaki látott-e statisztikákat arról, hogy mennyire pusztítóak ezek az energiaitalok. Ezt mondom, nem verik nagy dobra, de a 29 éves korban, átlagban 29 éves korban halnak meg fiatalok az energiaitaloktól. És ez az egyik legkomolyabb halálozási arány állítólag, vagy kezd azzá válni. És egy önpusztító élet, egy hihetetlen gyorsan kiégő élet, és a vége a halál. Ugyanaz, amit felolvastam Ézsaiásból. Ez is ebből a klipből van. Ugye, egészen egyértelmű okkult szimbólumok. Ez is, amit korábban mondtam, ennek a nagy gépezetnek a része. Ugye jönnek ezek a jelképek. Az a lényeg, hogy ne is próbáld megérteni, raktározódjanak el. Az elmédben. Biztos hallottátok ezt is, ugye, hogy Beyoncé elismerten, démonilag megszállott valaki, és azt mondja, azt nyilatkozta az egyik riportjában, hogy amikor a színpadra kerül, amikor koncert van, akkor megszállja ez a valami, és Sasha Fierce-é változik. Sasha Fierce lesz belőle, és ez teszi őt ilyen kihívóvá, ilyen dinamikussá, különben ő nem ilyen. És most ez messzire vinne, ez a Baphomet nevű démon, egy kecske démon, ez egyre többször jön elő. Az MTV-nek valamelyik reklámjában is előjött ez, egy ilyen kecske koponya, egy kecske fej, egy ilyen hús nélküli fej. Beyoncé-nak is ugye látjátok, itt van a gyűrűjén, vagy a gyűrűje is ezt az alakot adja vissza, és aztán tele vannak, ugye Lady Gaga híres az ő botrányos dolgairól, most számos ilyen rockstárt vagy popstárt tudnék még mondani, régen nagyon mélyen benne voltam a heavy metalba, thrash metal, az ilyen ördögi szövegű, meg kinézetű, üzenetű énekesek, meg énekek, az teljesen természetes volt, tehát anélkül nem is lehetett elképzelni ezt. Most már nem is annyira azok próbálják közvetíteni ezt a szellemiséget, mint inkább ezek a népszerűbb, populárisabb botrányhősök, mint Lady Gaga vagy Madonna. A másik nagy esemény Amerikában volt, ugye ez a Super Bowl, nem tudom pontosan mikor volt, Madonnának volt ott is egy hatalmas, nagyszabású bemutatója, koncertje, és ugye végén megjelent megint, ez tele az is olyan szimbólumokkal, hogy az ember csak akarja a fejét, és ilyen, mi a cél? World peace. Béke legyen. De honnan lesz ez a béke? Kitől lesz ez a béke? Béke minden áron. Nem tudom, hogy jártok-e moziba, és feltűnt-e nektek az, hogy mostanában a filmek előtt megjelenik egy kicsit más logóval, megjelenik ez a felirat. New Age Advertising, vagy New Age Entertainment. Mi? Yeah. Yeah, és mondom, eddig ez nem volt. Most már ennyire nyílt lapokkal, tehát ennyire, hogy mondjam, teljesen nyilvánvalóan próbálnak ráhangolni bennünket, mert azt gondolják, most már elhordozzuk, most már elbírjuk ezeket a dolgokat. Ugye a másik a Nickelodeon, ugye itt is ez, mit keres itt a mindent látó szem? Aztán most mindegy, a felirat, ugye valakik azt mondják, ez illuminátusok, jó, lehet, de ugye ami viszont fontos, ez az elmekontroll. Az elmekontroll, amiről eddig beszéltem, amik filmekbe, reklámokba, videoklipekben, videoklipeken keresztül jelennek meg ezek a szimbólumok. Ugye, csak nézd a tévét, nézd a filmeket, nézd a videoklipeket, ne gondolkodj, majd mi megtanítunk téged gondolkodni, majd hadd bizelgáljuk meg kicsit az agyadat, okay, csak nézd végig ezt a sorozatot, és már másképp fogsz gondolkodni, már másképp fogsz látni dolgokat, már egy kicsit toleránsabb leszel azzal, amit eddig még elutasítottál. És egy olyan átprogramozáson visznek keresztül bennünket, ha hagyjuk, egészen a gyerekkortól kezdődően, és ha passzív szemlélői vagyunk ennek, akár a moziban, akár a tévében, hogy lehet, hogy mire összeáll a kép, addigra késő lesz, és mi is a rendszer rabjai leszünk, és észre se vettük. Megint a polip, de valahogy ez a polip is egyébként több helyen előkerül. Helyi téma magazin. A Postaládámban találtuk, 5. kerületi magazin. Nézem, azt hittem, hogy valami regény, valami új megjelenő, nem tudom én, fantasy, vagy újabb okult színdarabnak, vagy filmnek a jelenete, de nem, itt járt valami nagy voodoo mester, és ugye azt írja ez a cikk, hogy Magyarországon élő törzsi doktor azt mondja, Budapesten nem lehet beszerezni azokat a különleges afrikai kellékeket, amelyek nélkülözhetetlenek a vudu varázsláshoz. A bábú szurkálás ugyanis önmagában nem hatásos. Hol vagyunk? Ősembereknél? Sötét középkorban? Ide jut az ember. Ézsaiás 8. Következő szám. Brad Pittet megszúrták. Szegény nem vigyázott és megszúrták. Miért? Ugye ez volt az a nagymester, aki az előbb nyilatkozott. A Boszorkány Hittudományok doktora lapunknak elmondta, hogy micsoda? Ő átkozta meg Brad Pittet, mert legújabb Budapesten forgatott filmében a világsztár túl sok zombit ölt meg, ez pedig nem helyén való. Itt tartunk, és most nevetünk ezen, de ezt véresen komolyan gondolják. Egyre több ember véresen komolyan gondolja, és te leszel a hülye, meg én, ha kimered oktatni ezeket az embereket. Ha megmered mondani neki, hogy figyelj, úgy, ahogy már az egész, ez egy szemenszedett hazugság. Mit fognak mondani? De működik. Cigányoknál is akárhányszor próbáljuk mondani, hogy figyeljetek, értsd meg, ez az átok, meg a babona, értsétek meg, ez egy hazugság ez az egész. De hát működik, hát tényleg megátkozott a szomszédasszony, és azóta nem tudtam férhez menni. Hát tényleg igaz. Ja, meg azóta nyugtalan vagyok. Szóval persze, ha hiszel benne, akkor persze, hogy elkezd hatni ez a hülyeség. De ugye pont ez mutatja azt, hogy ez hit kell, és az emberek borzasztóan hiszékenyek lettek, és Isten nélkül hiszékenység, nem a szabadság, hanem a hiszékenység veszi át a helyet. És aztán beszélhetnénk ugye az ősi magyar kultuszokról, a tátos kultusz, sámánizmus, stb. Ez is hihetetlen nagy népszerűségnek örvend. És egyszerűen az ember ott áll tanástalanul, hogy most ez komoly? Tényleg? Majd a ősatyáink szellemeit fogjuk idézni? És azt mondja valaki, hogy igen, persze, ez komoly. Ez a mi vallásunk. Ismerős? Ja, ő most a nagy mágus, Dinamo. Azt nyilatkozta valamelyik riportjában, hogy megkérték arra, hogy vegye fel a kapcsolatot bizonyos nem földön kívüli, hanem földön belüli, a földkérekben lakó lényekkel, akik nem sokára felfedik az ő igazi kilétüket, és hogy ő fölvette a kapcsolatot, és sok titkot tudott meg tőlük. És ő kapcsolatban van ezekkel. Tényleg démoni a fickó, itt éppen egy vízenjárást mutat be, és én nem kétlem, hogy ez működik. A David Copperfield is hasonló kategória, egy kicsit úgy érzem, bár ő ilyen határeset, de ő egyértelműen azt mondom, hogy démoni erőket mozgósít. Most láttam ezt az új bemutatásra kerülő, vagy került operát, ugye spiritiszták. Kérdés, vajon miről szólhat? Csak nem a spiritizmusról.
Bocsánat, igen. Most vettem észre, hogy ki volt írva, hogy opera olasz nyelven. Mm. És hogy elmész, mondjuk magyarul megnézed, hogy Ude király, sose tudod, miről szól. Mm. És közben pedig fertőz.
Lehetséges, hogy van egy ilyen is. Bár ki szokták írni, fölül ki szokták írni magyarul. Igen, ez biztos, de ugye a tény az, hogy a látvánnyal sokkal mélyebbre hatolhatnak, mint mondjuk csak valamit hallva, vagy valamit elolvasva, közvetítve valamit. Mondjad, Dóna.
Bocsánat, csak nekem lassan el kell mondani, és azt hiszem, megkérdezni még azelőtt, hogy te szerinted, mert így sokszor úgy beszéltél, hogy most mennyire durva a helyzet, meg nem tudom, de régebben nem ugyanez volt. Most nyilván ezeket írományokban, nem tudom, miből tudjuk, de a középkort, a reneszánszának mindig megvolt ez a sötétség, ez a fókuszpókolás, ugyanúgy meg voltak ilyen orgiáktól kezdve, akármi, mert én emlékszem, most ez ott van eszmélyen, ez a könyv, amiből az Aleister Crowley-t ottan
lehúzzák, igen.
Igen, ez a New Age-es.
Igen.
Jól olvastam, hogy igen, és hogy a szexualitás, ilyen eldurulás, vagy nem tudom, és így amiket olvastam azok alapján, azért már romaiak is tudtak ezt használni.
Persze, ez visszatérő, hogy mindig ott volt, de ilyen széles körben elfogadott, úgy érzem, és népszerű talán nem volt. Tehát az egyháznak volt egy olyan visszatartó szerepe, tekintélyénél fogva, hogy azért az ilyeneket nem igazán díjazták, boszorkányokat égettek meg, stb. Tehát ma pedig pont az, ami egyértelműen gonosz, arra kezdi azt mondani a világ, hogy ez jó, és ez nekem kell. Tehát plusz az a mértékű információ, mennyiség, ami ránk árad, most már akár egy reklám megnézése, akár csak az internet, a globális kommunikációnak köszönhetően, a szabad információ áramlásának köszönhetően, ez olyan mértékben bombázza az agyunkat, és bombázza szét, hogyha nem vagyunk felvértezve, okostelefon már ott van, nem is kell otthon lennem, hogy megnézem az interneten a legújabb trailert, vagy akármit, ugye ott van azonnal. Tehát azonnal hozzáférhetővé váltak, és azonnal bekapcsolódhatok a rendszerbe. Kicsit ez. Tehát van, úgy érzem, hogy van különbség, de nem a minőségében, hanem inkább a hozzáállás. Igen, tehát hatásosabbnak tűnik.
Én azt szeretném kérdezni, hogy szerinted ez mindenkire ugyanannyira hat, csak maximum nem gondolja és nem veszi észre, vagy mert ugye annyit régebben beszélgettünk azért mondjuk rockzene is, mindig arra jutottunk ki, hogy hát igen, aki ez tényleg annyira fontos volt neki, az valószínűleg tényleg ne hallgasson, mert őt egyszerűen tényleg befolyásolja. De mondjuk aki meghallgatja, mert szereti az AC/DC számát, és akkor a kocsi beegy, gombot nyom, hogy feljebb hangosít, mondjuk én, és utána is érdekli tovább az egész, mert tényleg, hát tényleg nem érdekes, csomó ilyen ember van. Most, tehát, hogy akkor mindig azt mondtuk, hogy hát igen, igen, ez nem, nem feltétlenül mindenkire hat az ilyen. Aki erre hajl, fogékony, az figyeljen erre. És én nem tudom, tehát én figyelem is tényleg. Biztos így van, ahogy mondod, csak annyira nem veszem ezt magamon észre, hogy ez engem bármibe befolyásolna.
Igen. Tehát három szint van, úgy érzem, van egy olyan szint, amikor az ember teljesen naivan, teljesen nyitottan engedi magán átáramlani ezeket a dolgokat, akár egy zene meghallgatása által, egy film megnézése által. Van egy olyan szint, amikor az ember azt mondja, hogy igen, igen, látom, tehát például Highway to Hell, igen, ez a Hellről énekel, meg igazából a poklot ugye, népszerűsíti, tehát tudom, hogy nem jó értékrendet közvetít, de kellően érett vagyok ahhoz, hogy ezen túl tegyem magamat. Ugye, tehát ez mondjuk a kritikus és mondjuk magát éretnek gondoló ember. És akkor van olyan, aki pedig azt mondja, hogy én látom, hogy ez gonosz, valamiről most már egyre nyilvánvalóbban átjön, hogy gonosz, és azt mondja, én nem fogom ezzel fertőzni magamat. Vagy, ha meg is kell nézek valamit, hogy meg is nézek valamit, nagyon komoly kritikai szemüvegen keresztül fogom megnézni. Azt mondom, és én erre biztatnék mindenkit, hogy használjuk a megújult értelmünket, és ne legyünk azok, akik kritikátlanul átengedünk magunkon bizonyos dolgokat, amik valószínűleg hatással vannak ránk. És az meg megint más dolog, hogy ki mennyire érzékeny. Tehát mondtam, hogy a családban volt sajnos ilyen eset, akit az ördög egy kicsit mondjuk így kétvára fektetett. És érdekes, hogy végig gondoltam, hogy én is ugyanazoknak a hatásoknak voltam kitéve. Ugyanolyan filmeket néztem, horrorfilmektől kezdve mindenféle át. Ugyanolyan zenét hallgattam, ezt a heavy metal zenét. Érdekes, hogy azt a családtagomat kétvára fektette, és 6 évig a pszichiátrián volt, én pedig túléltem. Semmi, nekem semmit nem ártott. Nem befolyásolt, nem, valahogy nem hatott rám. Értitek? Tehát nem tudni, van mindannyiunknak más az érzékenysége, a szellemi érzékenysége, a szellemi dolgok iránti érzékenysége, és tudnunk kell a gyengeségünket, tudnunk kell azt, hogy hol vagyunk leginkább támadhatók. És ezt kérnünk kell Istent, hogy mutassa meg, hogy oké, lehet, hogy nekem, érted, egy ilyen AC/DC szám, ez nekem nem számít, már túl vagyok ezen, engem ez nem befolyásol, igen, de mi az, ami viszont a leginkább be tud szippantani, és amin keresztül az ördög leginkább befolyásolni tud. Jó, na, igazából végéhez értünk még egy-két kép, hogy mennyire ebbe az irányba mennek a dolgok. Ugye, látta valaki ezt? Nem? Hú, de jó nektek. Én se interneten nézegettem belőle részleteket. Tehát ez tipikus a Rücsök kupa, ami a Műszaki Egyetemen van. Celeb kínzások. Ugye menj a pokolba. Ugye, figyelitek a trükköt, a szivatást? Ugye, hogy menj a pokolban. Ugye igazából arról beszél, de egy első azt mondja, hogy menj a pokolba. Hoppá, máshogy van írva. Nagyon nagy bálvány, nagyon fontos része a mai kornak ugye a test, a testiség, ami szintén átjön a videoklippeken, filmeken. Emlékszem, annak idején mi is strandizmot neveztettünk, mentünk, és jött a nyár, és iszonyatos erővel kezdtünk el gyúrni. A szerelem, a párkapcsolat, mindent eldöntő volt, ugye akkor vagyok értékes, akkor vagyok valaki, ha mellettem is van valaki, ha engem is szeret valaki, ha én se vagyok egyedülálló, és egészen a szexig. A szex a legkézzelfogható formája annak, hogy engem elfogadnak, elismernek, és ezért bonyolódnak bele sokan. És választják ezt az útját az elfogadás szeretet megszerzésének. Sok olyan reklám és sorozat indult el, ugye? Mondom, ebben is egyre szemtelenebbek, egyre nyilvánvalóbbak. Na. Jó, azt hiszem, hogy Azt hiszem, hogy ennyi. Tehát ez volt a korszellem. Egy kicsit előkészítettem a talajt a témához. Van-e valami kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való? Nézzetek utána ezeknek a dolgoknak. Én most csak felvillanásszerűen próbáltam egy-két dolgot elhinteni nektek, de ennél sokkal többről van szó. Mit gondoltok?
Nekem egy gyors hozzászólásom, de bocsánat. Az előbb beszéltünk erről, hogy mit hallgatott, minden valakire íthat, valakire úthat. Lehet, hogy nem tudok, hogy hallgatott, de szerintem igen úthat. És hogy beszéltük ezt az AC/DC számot, szerintem akkor se hallgasson meg egy ember, hogy jaj, milyen jó, hogyha azt mondja, hogy nem volt rá. Mert most mondod egy kicsit sántító példát, de példa. Most bocsánat, hogy az alkoholt összem elő, de emberekre máshogy hat. Lehet, hogy valaki megiszik egy pohárka bort, már új érzi a fejébe, nem csinál semmit. Lehet, hogy valaki megiszik egy félüleggel, és tök jól vagyok. Mind a kettőt beszáll az autóba, mind a kettőt megállítja a rendőr, mind a kettőt megszondáztatja, mind a kettőt megbünteti. Hiába mondja azt, aki tök jól vagyok, hogy hát biztosul, hát nekem semmi bajom nincs, én ugyanúgy nem érdekel, ott van a vérében az alkohol. Lehet, hogy nem érzed, de benne van. És lehet, hogy nem érzed, hogy hat rád, de ugyanúgy lakódik belé.
Igen.
És lehet,
hogy igen. Igen, inkább ebből azt ragadnám ki, hogy így van, tehát hat ránk. Tehát minden hat ránk, hatással van ránk. Ez olyan, mintha bemennék egy influenzával fertőzött közegbe, és azt mondanám, hogy nem hiszek abban, hogy elkapom az influenzát. Lehet, hogy olyan erős az immunrendszer, hogy tényleg nem fogom elkapni. De a valószínűsége azért elég nagy annak, hogy engem is meg fognak fertőzni, hogyha kiteszem magamat ennek a környezeti hatásnak. Tehát egy kicsit ilyen. Tehát igen, ez fontos. Ezt köszönöm, hogy elmondtad. Fontos, hogy tehát ne legyünk olyan naívak, hogy azt mondjuk, hogy rám nem hatnak dolgok. Az megint más dolog, hogy ki mit hallgathat, meg ebben nem is akarok belemenni, tehát nem szeretném, hogy itt most egy mondjuk ilyen törvényeskedésbe menne, hát én nem azt akarom megmondani, hogy mit hallgassatok, mit nézzetek, mit ne nézzetek. Persze vannak dolgok, amitől nyilván óvaintenék bárkit, de inkább azt mondom, hogy erősödjünk meg abban az igazságban, ami objektív mérce lehet továbbra is, és mindent ahhoz mérjünk. Ez a Szentírás, hogy legyen ez, el nem tudjátok képzelni, hogy mennyire életbevágóan fontos lesz egyszer az életünkben eljöhet az a pillanat, amikor minden ezen fog állni vagy bukni, hogy hiszem-e, hogy ez az objektív igazság, akár úgy is, hogy az életemmel kell fizetni érte. És most van a felkészülési idő. És meg kell, hogy ismerjük az ellenség harcmodorát is, fegyvereit is. Igazából ez az alkalom, meg a jövő alkalom se elsősorban az ellenségről szól, hanem Jézus Krisztusról, Jézus Krisztus szabadításáról, védelméről, amiről majd bővebben fogok beszélni. Jó, én azt mondom, hogy zárjuk le nagysággal. Közösen vagy csak én? Mit mondanak a vezetők? Csak én. Jó. És utána itt maradok, nem szaladok el, lehet még kérdezni, beszélgethetünk még. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy nem kell a sötétségben élnünk. Nem kell közösséget vállaljunk. A sötétség semmilyen gyümölcstelen cselekedetével, semmilyen erejével, semmilyen megnyilvánulási formájával. És Urunk, azt látjuk, hogy egyre nyilvánvalóbbak ezek a formák. Urunk, köszönjük egyfelől, hogy ennyire nyilvánvalóvá teszed számunkra is, de másfelől imádkozunk azért, Urunk, hogy el ne sodortassunk. Te tudod, hogy mi a gyenge pontunk, Urunk. Erősíts meg, kérünk, a gyenge pontunkon, és ne engedd, hogy abból a meggyőződésből, hogy te vagy a megváltó, te vagy az abszolút igazság, te vagy a szabadító, te vagy az uraknak ura és királyok királya, az egyetlen világhatalom ezen a földön, akinek tényleg hatalma van a föld felett. Ne engedd, hogy ebből bárki is eltántorítson, kimozdítson. Urunk, kérünk, hogy tedd a helyére azokat, amik most itt elhangzottak, bennünk, és kérünk, hogy készíts fel a következő alkalomra, a folytatásra. És ha támadna az ördög, akkor te védj, te óvj, és te tarts meg minket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Na, hát köszönjük szépen Gyurinak az alkalmat, és hogyha jól tudom, akkor Andrisnak és Évinek a
vendégük.
És Orsinak. Szóval Andrisnak és Évinek és Orsinak. És szeretettel köszöntjük a Kelenföldről érkezett testvéreinket is. Igen, Rezsit különösen, de a többieket is.
Együttés csapatát.
Ha pár szót mondanátok magatokat, nem voltak itt, igen.
Egy negyed órás bizonyságtétel mindenki.
Ja, igen, ez tényleg az én, igen. Szóval Tóth Gábornak hívnak, Kelenföldi tehát már elég régóta járok tulajdonképpen. Amióta feljöttem, egy szabolcsi származású vagyok, Pesten jártam egyetemre, már elvégeztem több másfél évvel ezelőtt. És a nemzetgazdasági minisztériumban dolgozom, mint biztosítás matematikus, idegen szóval, és józói rendszerre foglalkozom.
De mindenki csak Rezsinek szokott szólítani, lassan már anyagkönyvözhetnék. Hát én egy kis Kelenföldre járok, körülbelül 20 éve, tehát nagyon kis koromtól kezdve, és én is az ottani ifibe járok, és hát úgy hétköznapokban pedig villamosmérnök vagyok, és jelenleg egy szoftvertesztelő cégnél dolgozom. Voltam is egyszer közben épít tartani, meg nyáron szoktam a gyerektáborokba, és lényegében ennyi információ szerint. Ja, meg jártam a Biblia suliba is.
Az mindegy.
Nem lesz.
Én nem vannak itt, de én meg voltam itt, és ugye egy hetet együtt töltöttünk Szent Nesztrén, amit ott jó volt, és ami nekem nagy újdonság, hogy látom, hogy nagyon sok baba váródik, és nagyon egy baba megint született, és ez jó. Úgyhogy örülök.
Egyre több gyerek vigyázó rajta szükségünk.
Gyerekeket Nesztrénre, mert jövünk.
Dávid? Nekem nem is megfogom, hogy miért se Dávid vagyok. És hát én is Szabolcsból származom, ahogy Gabi, egy másik faluból, Nagyvarsányból, Budapesten jártam egyetemre, a műegyetemre, és most gépésznyelnökként dolgozom a vasútnál, és Mikinek vagyok a barátja, és hát hogyha otthon vagyok, akkor otthon segítek a szolgálatban, táborban, más dolgokban. Ha meg itt vagyok, akkor meg itt is segítek a szolgálatban, táborban, röviden ennyi.
Na, hát örülünk, hogy jöttetek, és akkor három egész rövid hirdetnivaló. A következő alkalom Matis Gyuri fogja tartani, ismét várunk benneteket szeretettel, és akkor lehet, hogy már nézzünk egy nagyobb termet, mert lehet, hogy egy picit kicsi. Következő hirdetés az az, hogy 24-én, január 24-én, ha jól tudom, Big Film Club lesz, amit a Sámborák szerveznek, és a 50-50 filmet fogják megnézni, akik menni fognak. Úgyhogy megyek mindenki, biztos jó lesz. Ami viszont egy nagyon fontos hirdetés, az az, hogy ugye mindenki feliratkozott a Neszmélyi listára. Aki nem iratkozott fel, az iratkozzon. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos, mert 20-án, január 20-án osztjuk el azt, hogy az ifik között, osztjuk el azt az ifik között, hogy mikor, ki melyik ifi mikor tud menni Neszmélyre. És hogyha megint olyan kevesen leszünk Neszmélyen, mint a további években, vagy az előző években, akkor lehet, hogy ki fogunk idén szorulni Neszmélyről. Úgyhogy azt szeretnétek, hogy a digitális ők január 20-án jó pozícióban alkudozhassanak a Neszmélyi hétre, akkor mindenki jelentkezzen Neszmélyre, és utána jöjjön is el. Nem, az nem. Nem, mindenki úgy jelentkezzen, hogy utána el is jön. Szerintem ennyi. Tök életi van.
Várjuk a... Itt mondjuk. Úgy tűnik, igen.